korai még a taps, azt gondolom, hölgyeim és uraim, amikor egy bonyolult matematikai feladat megoldásáról gondolkozunk, vagy gyönyörködünk egy vágtató ló mozgásának a szépségében, akkor ritkán gondolunk a fehérjékre. Ritkán gondolunk arra, hogy ezeknek az életjelenségeknek, ezeknek a bonyolult életjelenségeknek a hátterében egy mikrovilág nagyon alaposan összehangolt és rendkívül komplex működése áll. A vágtató ló mozgása esetén az izomrostokban fehérjék az aktin és miocin szálak egymásra csúszással idézi elő a mozgást tulajdonképpen, és akkor is, amikor felemelem a kezemet, az izmaimban, az izomsejtekben ezek a fehérje szálak csúsznak egymásban, és a sejtek energia valutájának, az ATP-nek felhasználásával a kémiai energiát azt mechanikai munkává alakítják át, méghozzá nagyon jó hatásfokkal, mint ahogy látjuk, apró molekuláris gépek azok, amelyek ezt a mozgást végzik. Hangsúlyozom még egyszer, a molekulák szintjén egy sejtben 8 milliárd fehérje molekula fordul elő, és ezek a parányi kis gépek végzik összehangoltan a mozgásukat. Akkor, amikor levegőt veszünk, akkor sem gondolunk arra, hogy az oxigént a tüdőnkből a szövetekhez fehérjék szállítják, és fehérjék szállítják a tüdőből a széndioxidot, illetve a szövetekből a széndioxidot vissza a tüdőbe. Amikor a 60-as években mint frissen végzett atomfizikus, úgy döntöttem, hogy biológiával és a fehérjékkel fogok foglalkozni, akkor valahogy már szinte a levegőben volt, hogy ez a tudomány abban a stádiumban jutott, amikor elkezdődött a fizikusok időszaka. Ekkor oldották meg az első fehérje szerkezeteket, határozták meg a fehérjék szerkezetét röntgendiffrakciós módszerrel, és a szerkezetből a funkció levezetése, gondolta ekkor a fizikus, az már egyszerű dolog. Voltak azért bizonyos kételjeim azzal kapcsolatban, az egyszerűséggel kapcsolatban, hiszen tudatában voltam annak, hogy a merebb szerkezeti modellek segítségével nagyon nehéz megmagyarázni ezeket a bonyolult jelenségeket, és annak is tudatában voltam, hogy tulajdonképpen molekuláris szinten a hőmozgás révén ezek rendkívül dinamikus, mozgó folyamatok. Így aztán, amikor 1960-as évek elején a Magyar Tudományos Akadémia Biokémia, akkori Biokémiai, most Enzimológiai Intézetében Strabruno professzorral az első beszélgetésemet folytattam, ezek a kétségeim és ezek a sejtéseim csak még jobban megerősítést nyertek, és tulajdonképpen ezek a beszélgetések Straub professzor úrral, ezek inspirálták azt a koncepciót, amelynek a révén a kölcsönhatást a fehérjék között, és a fehérjék és az átalakítandó anyagok között a Fischeri merev kulcs-zár modell helyett inkább két dinamikus atomhalmaz flexibilis kölcsönhatásának a révén értelmeztük. A fehérjék világa rendkívül változatos világ. Találunk ezek között a fehérjék közt globulárisakat, fibrillárisakat, kicsiket és nagyokat. A legjellemzőbb a fehérjékre, hogy rendkívül bonyolult felszíni mintázatuk van. Én tovább mennék ezzel az ábrával, ha lehetséges, de valami elakadt, úgy látom. Igen, a fehérjék tulajdonképpen makromolekulák, polimerek. 20 különböző aminosabból épülnek fel, és hogyha arra gondolunk, tulajdonképpen kémiai szerkezetüket tekintve még unalmasnak is nevezhetnénk őket, egy lineáris lánc, amelyből 20 féle különböző oldallánc ágazik el. Nagyon hasonlít a kémiai szerkezet a poliamid vagy a nylon molekulához. Mégis micsoda különbség, amíg a poliamid molekulából legfeljebb harisnyát készíthetünk, vagy szálat, addig fehérjékből akár egy karcsú női láb is készíthető, hogyha megfelelően rakjuk egymás mellé az atomokat és a molekulákat. Tulajdonképpen ez az a kérdés, ami a fizikusokat alapvetően foglalkoztatja, hogy ugyanazokból az atomokból, szénből, nitrogénből, oxigénből, hidrogénből és kénből, miként lehet egyik oldalon nejlonharisnyát, másik oldalon pedig karcsú női lábat formázni. Ha azt tekintjük, hogy a fehérjék alkotó elemei, ezek tulajdonképpen a legegyszerűbb elemek, ugyanúgy, mint egy darab talaj, vagy a víz alkotó elemei, mégis, hogyha ezeket összeszervezzük egy rendszerbe, akkor ugyanazokból a molekulákból, megfelelő rendszerint rakva őket össze, felépítve, amint itt látjuk, az elemi részecskékből atomokon keresztül eljutunk az aminosavakig, az aminosavakból készíthetünk polipeptidláncot, a polipeptidlánc önmaga megszervezi saját szerkezetét, ez pedig megtalálja helyét a sejtbe, beépül a sejtmembránba például, így lesz belőle egy idegsejt, az idegsejtből felépül az agyszövet, és utána ebből lehet akár Albert Einstein is, aki nagy gondolatokkal áll elő, úgy, hogy tulajdonképpen a porból vétetett. Azt vizsgáljuk meg a következő lépésben, legalábbis azt szeretném megvizsgálni, hogy miként lehet elemeiből összerakni ezeket a bonyolult fehérje molekulákat. A biokémia tudománya az hajlamos arra, hogy elsősorban analitikus vizsgálatokat folytat, tehát mindent felvág, megdarál, kivon belőle, kristályosít, felold, és utána próbálja a részletekből meghatározni az összefüggéseket, nem mindig túlságosan nagy sikerrel. Van egy másik megközelítése a kérdésnek, amikor az elemeiből próbáljuk a rendszert felépíteni. Korábban én is így voltam ezzel, gyerekkoromban én is mindent először szétszedtem, aztán később már megpróbáltam összerakni, egész a mai napig inkább a dolgok összerakásával foglalkozom. De a víz az egy különleges molekula. Ha megvizsgáljuk, hogy mi szükséges a fehérjék működéséhez, akkor mindenképpen első lépésben a víz tulajdonságaival és szerkezetével kell foglalkoznunk, ami korán sem olyan egyszerű. A vizet azt teszi különleges molekulává, hogy a töltések súlypontja, a pozitív és negatív töltések súlypontja nem esik egybe, tehát a víz poláros molekula, és így más vízmolekulákkal és más egyéb poláros molekulákkal később képes gyenge kölcsönhatásokat létrehozni. Ezek a kölcsönhatások sokkal gyengébbek, mint a kémiai kötések, de nagy számban ezek szerkezetek felépítéséhez vezethetnek, ezért fagy meg például a víz, de ennek eredménye az is, hogy van kapilláris jelenség, vagy van felületi feszültség. A hidrogén kötések következménye az, hogy a vízi molnárka az vígan futkároz a víz tetején, ez a hidrogén kötések létezésének egy bizonyítéka. Azon kívül a víznek egy másik sajátossága, amire akkor derül fény, hogyha szénhidrogénekkel például olajjal próbáljuk vegyíteni, vagy összekeverni, ebben az esetben a két fázis szétválik egymástól, a fehérjék szerkezetének szerveződése a víznek ezt a tulajdonságát is kihasználja, jobban mondva a szénhidrogéneknek azt a tulajdonságát, hogy irtóznak a víztől, és víz jelenlétében egymással próbálnak szolos kötéseket létrehozni. A polipeptid lánc, mint említettem, tehát a fehérjék kémiailag egy hosszú, lineáris, el nem ágazó, oldalláncokkal ellátott láncból állnak, és ezek a láncok képesek spontán módon háromdimenziós gombolyakba szerveződni. Itt hoztam bemutatásra egy ilyen bűvös kígyót, ami azt a kérdést nagyon leegyszerűsítve mutatja. Egy lineáris láncot meglehetősen nehéz úgy megszervezni, hogy egy globula vagy egy lemez alakuljon ki belőle. Különösen képzeljük el, milyen nehéz ez, hogyha ezen még nem egyforma leágazások is vannak az oldalláncok formájában. A fehérjék tulajdonképpen az evolúció során olyan módon alakították elsődleges szerkezetüket, hogy képesek spontán módon vizes közegben és csak is vizes közegben megfelelő körülmények között tömör térszerkezetbe, legtöbb esetben globulákba szerveződni, és sok-sok gyenge kölcsönhatás segítségével felépíteni ezt a háromdimenziós szerkezetet. Kooperativitásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor ilyen gyenge, a kémiai kötésnél százszor gyengébb kötések nagy sorozatban, mint egy cipzár helyezkednek el. A fehérjékben nagyon gyakori az ilyen cipzár szerkezet, béta redőnek nevezzük ezt a szerkezetet, és utána ezeknek a kötéseknek a nagy száma hozza létre, hangsúlyozom megint autonóm módon, a térbeli háromdimenziós szerkezetet. A fehérje az anyagnak egy rendkívül különleges formája. A fehérjéket az jellemzi, hogy szemben a szilárd anyagokkal, amelyeket elsősorban ionos és kovalens kötések, tehát erős kötések stabilizálnak, és más oldalról szemben a folyadékokkal, amelyeknek a molekuláit gyenge kölcsönhatások tartják együtt, a fehérjékben mind a kettő együtt fordul elő. A polipeptid láncot az élet körülményei között szinte eltéphetetlen kovalens kötések tartják együtt, a aminosavakat, és utána a háromdimenziós térszerkezetet ebből a láncból másodlagos kölcsönhatások alakítják ki, és ezek a másodlagos kölcsönhatások szobahőmérsékleten, tehát az élet hőmérsékletén örökösen felhasadnak a hőmozgás energiája folytán, ezek helyenként felhasadnak, de csak egy-egy kötés hasad fenn, tehát maga a szerkezet fennmarad egységesen, ugyanakkor bizonyos elemei bizonyos helyeken képesek elég jelentős atomi szintű mozgásokra. Ennek a következménye az az előző ábrán szemléltetett nyüzsgés mozgás, amit láttunk, tehát a fehérjék térszerkezete az örökös nyüzsgésben van szobahőmérsékleten, és ez a fajta flexibilitás teszi lehetővé azt, hogy a fehérjék, mint molekuláris gépek, atomi mozgások végrehajtására képesek. Most ebben a nyüzsgő rendszerben, amit most ismét nem látunk, ebben a nyüzsgő rendszerben a hidrogén kötések rendre felhasadnak és újra alakulnak, és ez teszi lehetővé az e fajta dinamikus mozgást. A felismerés alapja is tulajdonképpen ebből a háromdimenziós térszerkezetből következik, és a felismerés alapja az a fehérjék egyedi mintázata. 100 féle aminosavból, és ez egy kisebb fehérjét jelent csak, 100 féle aminosavból egy nagyon változatos háromdimenziós térszerkezetet lehet létrehozni, aminek teljesen egyedi felszíni mintázata van. A felszíni mintázat alatt azt értem, hogy ennek egyedi a geometriája, tehát meg lehet különböztetni a felszínét, ahogy Magyarországot megkülönböztethetjük első ránézésre, például Olaszországtól, és azon kívül egyedi a töltés eloszlása. Most a felismerés alapja, ez az egyedi geometriai mintázat, és a töltés eloszlás. És mindehhez még hozzájön a szerkezet flexibilitása, a dinamizmus, úgyhogy két egymáshoz nagyjából hasonló felszín egymást felismeri, egymást a töltések révén orientálják, és az orientálás után ezek nagyon specifikusan összekapcsolódnak. A fehérje a sejtben sok milliárd atom közül, molekula közül képes kiválasztani azt az egyet, amelyiknek a szerkezete hasonlít az ő kötőhelyéhez, és ezt nagyon szorosan megkötni. Tehát a felismerés tulajdonképpen egy dinamikus folyamat, korábban klasszikusan egy ilyen zárkulcs megoldást javasoltak, hogy a fehérje által átalakítandó anyag, szubsztrátumnak nevezzük, ez úgy illeszkedik a fehérjében, mint a kulcs a zárba. Én azt mondanám inkább, hogy ez a folyamat a kulcs-zár kapcsolatnál sokkal jobban hasonlít egy készfogáshoz, tehát két dinamikus, plasztikus szerkezetnek az egymáshoz való kölcsönös illeszkedése történik meg a dinamikus felismerő folyamat eredményeként. Megint nem bánnám, ha tovább mennénk. A fehérjék felépítésében, mint említettem, aminosavak vesznek részt, 20 féle különböző aminosav. Ezt a bonyolult ábrát nem érdemes nagyon vizsgálgatni, csak azért vetítem fel, hogy illusztráljam vele azt, hogy az aminosavak sokfélék. Az oldalláncok tekintetében az alapszerkezet ugyanaz, de az oldalláncok nagyon különbözőek. Az oldalláncok lehetnek kicsik és nagyok, lehet polárosak és apolárosak, hordozhatnak töltést, vagy lehetnek semlegesek, lehetnek gyűrűsek, aromásak, vagy lehetnek lineárisak, alifásak. Tehát mindenféle változat létrehozható. Ennek következtében a 20 féle aminosavval a fehérjék felszínének a mintázatát nagyon változatosan lehet kialakítani. Most az ebből létrejövő szerkezet, ez egy dinamikus ábra a feltételezéseim szerint, az ebből kialakuló T-szerkezet, ez a lizomizim szerkezetét mutatja, ez állandó fluktuációban van. A hidrogén kötések, ha valaki nagyon figyel, akkor a piros és kék felvillanások, azok azt mutatják, hogy ezek a hidrogén hidak, ezek alkalmilag felhasadnak és újra alakulnak a szerkezetben. Tehát az aminosavakból a főlánc, ez a zöld vonal a főlánc, a főlánc alakítása révén alakul ki a háromdimenziós szerkezet, és ez van tele aggatva az oldalláncokkal, amelyek a fehérje belsejében általában víztaszítóak, és ezért egymással keresnek kapcsolatot, a fehérje felszínén pedig a vízzel könnyen kölcsönhatásba lépő láncok vannak, és akkor, na most, amikor a polipeptidlánc szerveződik, a polipeptidlánc szerveződésének rendkívül sok lehetősége van. Gondoljunk bele, van 20 betű az ABC-ben, 32 van a mi ABC-nkben, de 20 betű is elegendő nagyon sok minden kifejezésére, és ebből 100 vagy több mint 100 betűs szavakat akarunk írni. Ilyen körülmények között összesen 10 a 60. darab különböző polipeptid láncot lehet képezni. Ez egy hatalmas szám, és hogyha azt gondoljuk el, hogy ez a polipeptid lánc spontán módon, mint egy keresgélve találja meg a háromdimenziós szerkezetét, akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy ez szinte lehetetlen. Ez lehetetlen azért, mert ez az idő, ez sokkal hosszabb, amíg az összes konformációt kipróbálná, ez az idő hosszabb, mint a Föld, mint a világmindenség feltételezett életkora, amit 15 milliárd évre becslünk. Tehát egyetlen polipeptid lánc véletlenszerű megszervezése az ennél hosszabb ideig tartana. Nyilvánvaló, hogy magában a szekvenciában az aminosavak egymás utáni sorrendjében van leírva az a recept, ami szerint ezt a térszerkezetet nagyon gyorsan kell kialakítani, hiszen ez a térszerkezet a másodperc ezredrésze alatt alakul ki, tehát próbálgatásról szó sem lehet. Most a térszerkezet szerveződéséről, erről már vannak bizonyos fogalmaink. Egy nagyon fontos elem a térszerkezet szerveződésében az úgynevezett hidrofób hatás, amit már említettem, hogy az olajok a vízzel nem szívesen elegyednek, tehát azok az oldalláncai a fehérjének, amelyek zsír természetűek, ezek egymással keresnek kapcsolatot, első lépésben ez a polipeptidlánc vízben oldható. Most a citoplazmában megjelenik egy ilyen polipeptidlánc, ebben a víztaszító oldalláncok egymással kapcsolatot keresnek, és akkor létrejön, úgy nevezzük ezt, hogy hidrofób kollapszus, ez egy modellezés tulajdonképpen, ami utánozni próbálja gyöngyök segítségével, hogy miként szerveződik a fehérje háromdimenziós szerkezete a lineáris láncból. Ez tulajdonképpen egy recept szerint, egy menetrend szerint történik. Bizonyos csoportok megtalálják először egymást, és a hidrofób kollapszus révén létrejön egy globula, és ebben a globulában a hőmozgás útján apró kis rezgésekkel, mozgásokkal visszakerül, illetve helyére kerül minden egyes csoport, és végül kialakul a fehérjéknek a teljesen egyedi és utánozhatatlan térszerkezete. Egy polipeptid lánc, ha fehérjéről van szó, csak egyetlen természetes térszerkezettel rendelkezik, és ez az egyetlen természetes térszerkezet biztosítja az egyetlen és különleges felszíni mintázatot, és amellett még biztosít egyfajta nagyon egyedi konformációs dinamikát is, ahogy ezek a csoportok mozognak. Na most láttuk, hogy milyen borzasztó nehéz dolog egy ilyen polipeptid láncot véletlenszerűen háromdimenziós szerkezetbe rendezni. Az evolúció során a természet azért kiügyeskedte azokat a fehérje, illetve polipeptid lánc kombinációkat, amelyek képesek erre a háromdimenziós szerkezetbe való szerveződésre. De az a kérdés, vajon tudunk-e fehérjéket tervezni? Azt kell mondanom, hogy úgynevezett ab initio, tehát kezdettől kezdve fehérjét tervezni még nem tudunk. Azért nem tudunk, mert a jelenség komplexitása rendkívül nagy, és ilyen komplexitású kérdéseket ebben a pillanatban sem modellezéssel, sem kísérletileg kezelni nem tudunk. Nem vagyunk azért teljesen tehetetlenek a fehérje tervezésben, mert az utóbbi években a biotechnológia rendkívül sokat tanult a természettől, és miután a fehérjék szerkezete, jobban mondva a szekvenciája és a szekvencián keresztül a szerkezete a DNS-ben, mint egy könyvtárban le van írva, ez az igazi tervrajz. Ennek a tervrajznak a refordításában már nagyon sokat tudunk tenni a biotechnológia területén. Most a fehérje tervezésnél is tulajdonképpen ehhez a kérdéshez nyúlunk. A fehérje tervezésnél a DNS-ben leírt tervrajz szintjén szólunk bele a fehérjék szerkezetébe, fehérjéket kisebb-nagyobb mértékben át tudunk tervezni, elsősorban azokat az aminosavakat vagyunk képesek kicserélni, amely aminosavak a felszínen vagy felszíni üzregekben vannak, tehát amelyek a funkció szempontjából rendkívül fontosak. Ilyen módon egyes fehérjéknek a specificitását, a működését, felhasználási területét meg tudjuk változtatni. Van még egy nagy lehetőségünk a fehérje tervezés területén, azt használhatjuk ki, hogy a természet maga is moduláris építkezés elve alapján működik. Mikor már sikerült egy globulát valahogy nagy nehezen kialakítani az evolúció során, akkor ezt több dologra próbálja a természet hasznosítani. Egész fehérje családok alakultak ki ennek révén, itt például a moduláris szerin proteázoknak egy családját próbálom illusztrálni ezen az ábrán, ahol ezek a különböző színű területek, ezek az úgynevezett doméneket reprezentálják. Ebből van egy enzimatikus domén a jobb oldalon a szürke, és vannak úgynevezett kotő domének, ebből 5 van ebben a fehérjében. Tulajdonképpen ezeknek a fehérjéknek, a szerin proteázoknak, moduláris szerint proteázoknak az a szerepe, hogy az immunrendszerben és a véralvadásban megfelelő helyen, megfelelő időben elvágjanak bizonyos más fehérjéket. Most az 5 színes domén arra szolgál, hogy egy komplex rendszerben pozícionálja az ollót tulajdonképpen, a szürke domén pedig maga az olló, amelyik az akciót végrehajtja. Most a fehérje tervezésben is nyúlhatunk ehhez a módszerhez, vehetünk ilyen modulokat, és ezeket a modulokat a DNS szintjén összekombinálhatjuk, és megtehetjük azt, hogy egy bizonyos helyre egy más specificitású fehérjét viszünk be, és ilyen módon gyógyszereket juthatunk célba, vagy a fehérjék specificitásának megfelelő helyre transponálhatjuk őket, és most szeretnék tovább menni, ha lehetséges. Na most a fehérjék önszerveződése az tulajdonképpen nem ér véget ott, amikor a polipeptid lánc egy globulába szerveződik, hanem az egyedi felszíni mintázat, ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy a fehérjék különlegessége az tulajdonképpen abban rejlik, hogy minden fehérje más, és egy rendkívül egyedi felszíni mintázattal rendelkezik. Ez a felszíni mintázat ráadásul lehet olyan, hogy kedveli a vizet, ezek a fehérjék a citoplazmában oldva jelennek meg, és lehet olyan, amelyik inkább a zsírszerű anyagokat kedveli, ezek pedig a sejtmembánba foglalnak helyet, mint az előző ábra is mutatta, a polipeptid lánc az bizonyos rendbe, például alfa hélixekbe szerveződik, ezek az alfa hélixek aztán integrálódnak a membránba, a fehérjék automatikusan találják meg a helyüket a sejtben. Automatikusan találják meg a helyüket különböző komplexekben, ahol aztán együttes működést végeznek, így alakulnak ki a ribozómák, így alakulnak ki a sejtmembránok, tehát végső soron ez az egész sejt az valahogy úgy néz ki, mint egy jól működő demokratikus társadalom, amelyikben vannak bizonyos belső írott és íratlan szabályok, ezeket egyszer rögzítettük egy törvénykönyvben, és ettől kezdve a társadalom teljesen automatikusan működik, tehát a fehérjéknek attól kezdve, hogy létrejött a kémiai szerkezetük, nincs szükségük további központi információra, itt a genomra és a DNS-re gondolok, nincs szükségük további információra ahhoz, hogy megtalálják a helyüket, és elvégezzék a feladatokat. Tehát ez teljes autonómia révén történik. Most maga ez a rendszerekbe szerveződés ennek egy nagyon szép példája, egy egyszerű, de nagyon szép példája a bakteriális flagellumoknak a szerveződése. A baktériumok a mozgásukhoz flagellumokat használnak, ostorokat használnak, és ezek az ostorok fehérjékből épülnek fel. Az ostor tövénél van egy motor. Ez a motor, ez gondoljunk bele, 100 000-es fordulatszámmal forog. Egy autó motorja az 5-6 000 per percenkénti fordulattal forog, ez ennél 20-szor nagyobb fordulatszám, rendkívül jó energiahatásfokkal, ez mind-mind fehérjékből automatikusan. Ez a modellezés mutatja, hogy miként épülnek fel a baktérium ostorai fehérjékből, és tulajdonképpen ebből egy nanogépezet alakul ki, molekuláris méretű gépezet, ami rendkívül jó hatásfokkal képes hasznosítani az energiát. Ezek az apró kis pontocskák, amelyek kívülről áramlottak be a sejtbe, ezek protonok, proton gradiens hajtja ezt a motor tulajdonképpen, tehát a sejt egyik oldalról protonokat pumpál ki a közegbe, és ezeket a protonokat visszaengedve a sejt belsejébe mozgatja ezt a nanoméretű motort, de amire fel akartam hívni a figyelmet, ez az autonóm szerveződés lehetősége, ami a fehérjéknek az egyedi mintázaton és a szerkezeti flexibilitáson túl a másik legfontosabb, talán legfontosabb tulajdonsága, hogy képesek arra, hogy autonóm módon komplex rendszerekbe szerveződjenek, például egy molekuláris motorba vagy egy flagellumba. A fizikus azt gondolja, hogy a szerkezet meghatározza a funkciót. Egy-két egyszerű példát is szeretnék erre mondani, és a szerkezeti fehérjék, hisz testünk szerkezetét a fehérjék biztosítják. A test fehérjéinek 30%-a például kollagén, és a kollagén biztosítja a test rugalmasságát, a szöveteink rugalmasságát, és álló képességét. Ez ilyen hosszú fonalas molekula, ezekben a hosszú fonalas molekulákban három polipeptid lánc van összecsavarva, és ezt a három polipeptid láncot kénhidak kapcsolják egymáshoz. Ez a lánc, ez rendkívül hajlékony, de igen nagy a szakító szilárdsága. A szakító szilárdsága az acéllal vetekszik, tehát hidat is lehetne ilyen anyagból építeni, és tulajdonképpen a kémiai szerkezetből, ez olyan, mint egy vulkanizált gumi, aminek igen nagy a szilárdsága, és nem nyújtható, mert hosszanti irányú másodlagos kötések nincsenek benne, tehát hosszanti irányban kovalens kötések tartják fenn a szerkezetét. Egy másik példa erre a selyem példája. A selyem az is érdekes tulajdonsággal rendelkezik, a selyemben egy ilyen lemezett béta szerkezet, hidrogénhidakkal stabilizált béta szerkezet fordul elő, amit az ábra mutat. Ebben az esetben keresztirányúak a hidrogénhidak, ennek révén a selyemet könnyű így szálakra bontani, de nem lehet nyújtani, a selyem nem nyújtható, mert megint nincsenek benne hosszanti irányú másodlagos kötések. Itt van szemben ezzel a gyapjúban a polipeptid lánc helikális szerkezetbe szerveződik, és a tengely mentén vannak benne a hidrogénhidak, ezt ha meghúzzuk, a hidrogénhidak felhasadnak, és utána automatikusan újra képződnek, ebből származik a gyapjú nagyfokú rugalmassága és nyújthatósága. A haj is fehérjéből áll, és hogyha arra gondolunk, az első tulajdonképpen fehérje mérnökségi feladat az a haj daerolása volt, mert ha megnézzük, a haj, a keratin két polipeptid láncból áll, amelyet kénhidak kapcsolnak össze. Ez a kénhidak pont szembe állnak egymással, a haj egyenes. Ha ezeket a kénhidakat egy redukáló szerrel elredukáljuk, és utána a hajat becsavarjuk, akkor utána ezek egymáshoz képest elmozdulnak, majd visszaoxidálhatjuk most már a másik helyzetben a kénhidakat, és az új helyzetet stabilizálhatjuk, így történik a daerolás, ami, mint mondom, tulajdonképpen fehérje mérnökség. Tehát a fehérjék szerkezetéből a fehérjék mechanikai tulajdonságai levezethetőek, és megint azt gondolom, itt jön a fizika szerepe, a fizika alkalmas arra, hogy a szerkezetet nagyon részletesen és alapjaiban feltárja, és ebből a szerkezetből logikai úton levezesse a mechanikai és funkcionális tulajdonságokat. Most megint szeretnék tovább lépni, és visszatérni ahhoz, hogy a fehérjék képesek arra, hogy nagyon bonyolult funkcionális komplexeket alkossanak. Egy példát hoztam erre, mivel csoportunkban molekuláris immunológiával foglalkozunk, így az immunológiából vettem a példát. Van a szervezetben, a testneveinkben egy molekuláris védőhadsereg, ami fehérjékből áll, és ezek a fehérjék, közöttük az immunoglobulinok képesek arra, hogyha valamilyen idegen betolakodó hatol a szervezetbe, valamilyen káros anyag, méreg vagy baktérium, akkor ezeket megjelölik ilyen immunglobulinokkal, felismeri, megjelöli. Ezekhez kapcsolódik a komplement rendszer, így nevezik ezt a rendszert egy fehérjéje, ami felismeri a megjelent baktérium molekulákat, majd utána további fehérjék szerveződnek a baktérium felszínére fokozatosan, és ennek a folyamatnak ezek egymást aktiválják. Nagyon fontos, hogy csak abban az esetben történik meg ezeknek a mindig jelenlévő fehérjéknek az aktiválása, csak ott és akkor, amikor erre szükség van, egyébként ha ez másképp történik, akkor következnek be az autoimmun betegségek, tehát az idegen támadón központosulnak ezek a fehérjék, megtámadják, kiukasztják a membránját, eltávozik a sejt tartalma, és ilyen módon elpusztul a baktérium. Tehát ez egy nagyon szép példája annak, hogy a fehérjék miként szerveződnek ebben az esetben a testnedvekben egy olyan védekező rendszerré, amely a szervezetnek az integritását és az épségét bizonyítja. Most jó folytatása ennek a példának az, ha néhány szót az enzimekről is ejtünk. Az enzimek fehérjék. Sejtjeinkben rendkívül nagyszámú komplex folyamat zajlik, és ezek a komplex folyamatok rendkívül finoman össze vannak hangolva. Az anyagcsere folyamatokat enzimek katalizálják. Mi a katalizátor? A katalizátor tulajdonképpen nem tesz olyat, nem, a katalizátor segítségével nem történik olyan esemény, ami egyébként is ne történne meg, csak felgyorsítja ezeket a folyamatokat. Most ahhoz, hogy két molekula reakcióba léphessen egymáshoz, reakción általában két molekulának találkozni kell. Tehát szükség van találkozásra, szükség van arra, hogy ezek megfelelő orientációban találkozzanak egymással, és szükség van arra is, hogy elegendő energiával találkozzanak össze, hogy az ütközés energiája úgynevezett aktivált állapotba hoz ezt a komplexet, ami elegendő ahhoz, hogy a csoportok cseréje végbe menjen. Tehát ez történik oldatban egy reakciónál. Most ahhoz, hogy egy reakciót, aminek nagy az aktiválási energiája végrehajthassunk, ahhoz általában emelni kell a hőmérsékletet, magasabb hőmérsékleten a reakciók nagyobb sebességgel mennek végbe. De egyrészt az élet körülményei közt a hőmérsékletet nem tudjuk emelni, másrészt ezeknek a reakcióknak az energiája rendkívül nagy. Vegyük például, csak egy egyszerű példát vennék, a cukor a tápanyag lebontását a sejtekben. A tápanyag lebontása a sejtekben az több enzimatikus lépésben, a glikolízis folyamatában történik, például a glukóz piruváttá való átalakítását 10 enzimatikus lépés irányítja, és ez a 10 enzimatikus lépés azért szükséges, mert ebben az esetben a szénre aggatott hidrogéneket kell átvinni oxigénre. Így szabadul fel 68 ezer kalória. 68 ezer kalória, ez rendkívül nagy hőmennyiség, ez a szervezet számára így nem hasznosítható. Tehát mit tesznek az enzimek? Ezt a folyamatot lebontják 10 lépésre, elosztják 10 kis lépcsésre, itt látjuk ezeket a lépcsőket, és különböző lépéseken keresztül viszik a hidrogént sorról sorra, majd eljuttatják az oxigénhez, és így lesz a glukózból széndioxid. Ezt teszik az enzimek. Tehát tulajdonképpen nem történik más a cukorral, mint ami történik, a cukrot gundelpalacsintán is el lehet égetni. Csak nagyon forró, és az energia túlságosan nagy ahhoz, hogy hasznosítjuk. És magától alacsony hőmérsékleten nem következik be. Reggel, mikor megcukrozzuk a tejánkat és megkavarjuk, hiába várunk, hogy melegedjen fel, pedig jelen van a cukor is, és a levegő oxigén nem melegszik fel, lehűl. De ha megisszuk a teját, akkor ennek segítségével el tudunk menni az egyetemre, és melegen tudjuk tartani a saját testünket. Tehát ezt teszik az enzimek, hogy az élettel összeegyeztethető körülmények között olyan kémiai folyamatokat hajtanak végre, amely kémiai folyamatok egyébként is része mennének, csak nagyon durva körülmények között, és egyetlen lépésben, amire itt nincsen tulajdonképpen szükségünk. Tehát itt látjuk, az enzimek nem azt csinálják, amit általában teszünk, mikor egy reakciót fel akarunk gyorsítani, hogy megnöveljük a részecskék sebességét, felmelegítjük, és így nagyobb lesz az aktiválási energia, hanem az enzimek lecsökkentik az aktiválási energiát, megváltoztatják, ezt úgy teszik, hogy a molekulákat, amelyek közt a reakció létrejön, ezeket megfogják, és megfelelően pozícionálják, és közel viszik egymáshoz, és a kötésekbe olyan feszültségeket ébresztenek, amely feszültségek lehetővé teszik, hogy egy kötés elhasadjon, vagy új kötés jöjjön létre. Ezt próbálja ez az illusztrációt ábrázolni, hogy az enzim nem azt teszi, hogy megnöveli az energiáját a rendszernek, hanem úgy alakítja át a reakciót, hogy annak az aktiválási energiája kisebb lesz. És most megint szívesen tovább lépnék, ha tudok, mert itt be akartam mutatni, hogy tulajdonképpen milyen bonyolult koreográfiája van ennek a dolognak. Ez a karboxipeptidáz enzim, de lehetne bármilyen más enzim, és azt mutatja, hogy az enzim aktív helyén miként helyezkedik el a szubsztrátum. A karboxi peptidáz enzim lehasít egy peptidből az utolsó elemet, és ez úgy történik, hogy ebben az úgynevezett aktív helyben elhelyezkedik ez a molekula, ott különböző a flexibilitás, a mozgások révén különböző kölcsönhatások jönnek létre, olyan orientációba kerülnek a csoportok, részt vesz ebben egy molekula víz is, mint látjuk, olyan orientációba kerülnek ezek a csoportok, hogy a peptid kötés hidrolízise végbe megy szobahőmérsékleten. Egyébként várhatnánk, ha beletesszük vízbe ezt a polipeptidet, előbb-utóbb hidrolizálna, de lehet, hogy évmilliókat kellene rá várni. Itt azonnal a másodperc ezred vagy milliómod része alatt zajlanak le tulajdonképpen ezek a folyamatok. A laboratóriumunkban mi foglalkozunk olyan enzimekkel, hidridtranszfer enzimekkel. Ezek a hidridtranszfer enzimek, ezek tulajdonképpen elemi részecskéket, protonokat, elektronokat, hidridionokat visznek át egyik csoportról a másikra. Most az elemi részecskék, az elemi részecskéknek van egy fontos sajátsága, vagy tulajdonsága, és ez a tulajdonság az elemi részecskéknél az, hogy ezek tekinthetőnek anyagnak is és hullámnak is. A kvantummechanika foglalkozik ezzel az elmélettel, amikor értelmezi ezeket a részecskéket a hullámelmélet révén is, és értelmezi a részecskéket a korpuszkuláris elmélet alapján is. Most mi vizsgáljuk ezeknek a reakcióknak a mechanizmusát, és a mechanizmus vizsgálata során ez olyan módon történik, hogy különböző izotóppal jelölt szubsztrátumokat használunk. Sikerült azt bizonyítani, hogy ezeknek az enzimeknek a működésére nem alkalmas a newtoni mechanika fogalomköre. Tehát feltétlenül a kvantummechanikához kell nyúlnunk. A kvantummechanikában van egy olyan jelenség, amit alagút effektusnak nevezünk. Az a jelenség tulajdonképpen arról van szó, hogy enzimatikus reakciónál, hogy valamilyen állapotban van egy elemi részecske, mondjuk egy hidridion ebben az esetben, ezt át kell vinni a másik oldalra, de közben van egy energiagát. Ezt az energiagátat át kell lépni. Most az energiagát átléphető úgy, hogy ennek a részecskének megnöveljük az energiáját, ez magas hőmérsékletek ellene, de elképzelhető az energiagát átlépése úgy is, alagút effektussal, hogyha úgy pozícionáljuk a két molekulát, hogy ezeknek a hullámfüggvénye időnként átfedésbe kerül egymással, és amikor átfedés van, ebben az esetben az egyik állapotból a másikba történő átalakulás könnyen végbe mehet. Ezt próbáltam itt egyszerűen illusztrálni ezen az ábrán, tehát alacsony hőmérsékleten vagy merev szerkezet esetén az a gauss-körbeszerű potenciál függvény az nem kerül át az A állapotból a B állapotba, hiába, tehát a mozgás nem elegendően nagy ahhoz, hogy átfedés legyen a hullámfüggvény és a potenciál völgy között. Abban az esetben, ha flexibilis a szerkezet, és mint láttuk, a fehérjék szerkezete nagyfokú flexibilitást mutat, akkor a flexibilitás révén jól pozícionált csoportok egymással ezek a hullámfüggvények átfedésbe kerülhetnek, és alacsonyabb aktiválási energiával is végbe megy a reakció. Azért tartottam fontosnak, hogy erről a kvantummechanikai elgondolásról is mondjak itt egy-két szót, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon látványos pontja annak, amikor a részecske fizika, a kvantummechanika és a statisztikus fizika találkozik az élettudományokkal. Végső soron nekem mindig is meggyőződésem volt az, hogy az élet egységes, és az egységes életben valamilyen módon egységes törvényeknek, egységes szabályoknak kell uralkodniuk. Most abban az esetben, ha a kvantummechanika törvényeit tudjuk alkalmazni úgy, hogy ezek az enzimmolekulák működésének a megértéséhez is vezetnek és erre alkalmasak, ez azt hiszem nagyon látványosan bizonyítja az anyagi világ ilyenfajta egységét, és azt hiszem, hogy a mi munkánkkal is valamennyire hozzájárultunk ahhoz, hogy ezt szemléltetni tudjuk. Abból a szempontból is érdekes ez, hogy ma már azt hiszem, hogy a fizika tudománya és általában a természettudományok olyan stádiumba fejlődtek, amely állapotukban képesek arra, hogy a az élővilág rendkívül komplex jelenségeit. Gondoljunk bele ebbe a komplexitásba. Egyetlen sejtben 8 milliárd fehérje molekula összehangolt aktivitása folyik. Ennek a 8 milliárd enzim molekulának mindegyiknek van egy kiterjedt elektron felhője. Ezeknek az elektron felhőknek, ennek az elektron sűrűségnek a kölcsönhatásai, tulajdonképpen ezek mind elektromos kölcsönhatások, távoli és közeli kölcsönhatások, ezeknek az összehangolt működéséről van szó. Most az élet jelenségeit azért nem értjük teljes egészében, mert a szabályozás részleteibe annak a komplexitása miatt nem tudunk belenyúlni. Olyan sok mennyiségű anyagot kellene feldolgoznunk és összhangba hozni, hogy ez ilyen módon nem lehetséges. De amit mégis tudunk, ki tudunk belőle szemelni egyetlen elemet, és ezt az elemet tudjuk vizsgálni, és jelen esetben egy meglehetősen komplex folyamat az enzimatikus katalízis esetén a kvantummechanikától le tudjuk vezetni az enzimatikus katalízist, és ezen keresztül például a glukóz széndioxiddá való elégetését. Tehát megvan ez a kapocs a kettő között. Tulajdonképpen, amikor én a 60-as években arra szántam magam, hogy fizikusként biológiával fogok foglalkozni, akkor a fehérjéket szemeltem ki magamnak, és azért a fehérjéket, mert úgy éreztem, hogy ez megfelelő komplexitású rendszer ahhoz képest, ahhoz, hogy már vizsgálni lehessen, ugyanakkor nem túlságosan komplex ahhoz, hogy a fizikai eszközeivel és ismerettárával ebbe a kérdésbe belenyúljunk. Tehát a fehérjék világa az egy rendkívül változatos világ, és mivel egy ilyen előadás, az egy kicsit talán színi előadás is, most felkérjem a fehérjeimet, hogy itt sorra mutassák meg magukat a közönségnek, és én pedig az alatt elismételném, hogy a fehérjék, amelyek tulajdonképpen kémiai szempontból rendkívül unalmas lineáris polimerek, a spontán kialakult térszerkezetük alapján jutnak hozzá ahhoz a négy fontos tulajdonsághoz, ami a működésüknek az alapja, az egyik a rendkívül egyedi töltésmintázat és felszíni szerkezet, a másik a szerkezet, a jól definiált és stabilis szerkezet, amelyik amellett még fluktuál, és az, hogy ezek az enzim molekulák molekuláris gépekként képesek komplex rendszerekben viselkedni. Tehát ez volt az oka annak, hogy én a 60-as években eldöntöttem, hogy fehérjékkel foglalkozom, ezzel egy nagyon érdekes mikrovilág tárult fel előttem, ezt a döntésemet nem bánom, és most az volt a célom, hogy önöket is elvezessem a fehérjék világába. Köszönöm szépen!